a mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten ígéjét úgy, amint az írva található a Sámuel első könyve 23. fejezetének a 13. versétől a 28. verséig. Így szól hozzánk Isten igéje, a Sámuel első könyve 23. fejezetének a 13. versétől a 28. verséig. Az ige hosszára való tekintettel azt a gyülekezet helyét elfoglalva figyelmesen hallgassa. Felkerekedett tehát Dávid, mint egy 600 emberével. Kivonult Keilából, és mentek, amerre mehettek. Amikor jelentették Saulnak, hogy Dávid elmenekült Keilából, lemondott arról, hogy ellene vonuljon. Dávid a pusztában, sziklavárakban tartózkodott. Amikor a Zif pusztában, a hegyvidéken lakott, Saul minden nap kereste, de Isten nem adta őt a kezébe. Dávid, látva, hogy Saul kivonult ellene, és az életére tör, a Zif pusztában, az erdőségbe vette be magát. Ekkor elindult Jónátán, Saul fia, és elment Dávidhoz az erdőségbe, és erősítette az Istenbe vetett bizalmát. Ne félj, mondta neki, nem ér utol apámnak, Saulnak a keze. Te leszel Izrael királya, én pedig a második ember leszek melletted. Apám, Saul is tudja, hogy így lesz. És szövetséget kötöttek egymással az Úr színe előtt. Dávid az erdőségben maradt, Jónátán pedig hazament. De a zífiek elmentek Saulhoz Gibeába, és ezt mondták. Nálunk rejtőzködik Dávid a sziklavárakban, az erdőségben, a Hakilá halmon, a sivataktól délre. Ha tehát az a legfőbb kívánságod, ó király, hogy eljöjj, akkor gyere el, és ami dolgunk lesz, hogy kiszolgáltassuk őt a királynak. Saul ezt mondta. Az Úr is megállt titeket, hogy megszántatok engem. Menjetek, és bizonyosodjatok meg újból. Derítsetek fel, és ellenőrizzetek minden helyet, amerre megszokott fordulni. És azt is, hogy ki látta ott. Mert azt mondták nekem, hogy nagyon ravasz ember. Ellenőrizzétek, és derítsétek fel minden búvóhelyét, ahol csak elbújhatott. És ha biztos híreitek vannak, térjetek vissza hozzám, akkor elmegyek veletek. Ha az országban van, felkutatom őt, Júda bármely nemzetségében is legyen. Azok elindultak, és elmentek Saul előtt Zifbe. Dávid ekkor embereivel együtt a Máon pusztában volt, a síkságon, a sivatagdól délre. Saul is elment embereivel, hogy megkeresse őt. Dávidnak azonban jelentették a dolgot, ezért elment ahhoz a sziklához, amely a Máon pusztában van. Meghallotta ezt Saul, és üldözőbe vette Dávidot a Máon pusztában. Saul a hegy egyik oldalán vonult. Dávid és emberei pedig a hegy másik oldalán. Dávid sietve próbált elmenekülni Saul elől, mert Saul és emberei már kezdték bekeríteni Dávidot és embereit, hogy elfogják őket. De követérkezett Saulhoz ezzel az üzenettel. Siess, gyere, mert betörtek a filiszteusok az országba. Ekkor visszatért Saul Dávid üldözéséből, és a filiszteusok ellen vonult. Ezért hívják azt a helyet Mahlekót sziklának. Isten tegye áldottá igéje hallgatását, szívünk befogadását és megtartását, hogy megteremthessük annak áldott és jó gyümölcseit. Gyertek testvéreim, imádkozzunk Istenhez! Mindenható Istenünk! Igédben azt olvashattuk, hogy Saul minden nap kereste Dávidot, de te nem adtad őt a kezébe. Te nem hagytad, hogy ellenségei kárt tegyenek gyermekedben. Köszönjük, hogy a mi életünket is te oltalmazod. Olyan hálásak vagyunk neked, mert te olyan sokszor megmentetted az életünket, hogy annak a számát sem tudjuk már. Hálásak vagyunk, amiért bízhatunk abban, hogy ezután is védeni fogod az életünket. Pedig, Urunk, a mi hibáinkból olyan sokszor fogunk még a te szabadításodra szorulni. Sőt, mi tudjuk, hogy szüntelen a te szabadításodra szorulunk, mert semmi más módon nem tudnénk megszabadulni bűnös természetünktől, ha te nem könyörülsz rajtunk. A mi bűneink elválasztanak bennünket tőled. Köszönjük, hogy te azonban nem hagysz ebben a tőled elszakadt állapotban. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy a kereszten személyesen a mi bűneinket is hordoztad, és hogy épp ebben a pillanatban is esedezel értünk, mint egyedüli közben járunk. Kérünk téged, segíts meg bennünket abban, hogy úgy tudjunk élni ebben a világban, mint a te gyermekeid. A mi üdvösségünk egyedül a te kegyelmed, azt senki sem tudja kiérdemelni. Kérünk téged, hogy segíts meg bennünket abban, hogy igazán hálásak tudjunk lenni neked ezért a kegyelemért, és tudjuk életünket igazi, élő áldozatként neked szentelni. Amen. Isten igéjének hirdetésére készülve énekeljük el a 263. dicséret 15. versét. A 263. dicséretünk 15. versét énekeljük el, mely így kezdődik: Én pedig, Uram, hozzád kiáltok. Az éneklés ideje alatt pedig megkérjük a gyermekeket, hogy vonuljanak gyermek Isten tiszteletre. Az a szent ige, melynek alapján Isten szent lelke segítségével az ő üzenetét és akaratát kívánom hirdetni közöttetek, írva található az 54. Zsoltár 4. versétől a 6. verséig. A megnevezett helyen az 54. Zsoltár 4. versétől a 6. verséig így szól hozzánk Isten igéje. Istenem, hallgasd meg imádságomat, figyelj beszédemre! Mert idegenek támadtak rám, erőszakos emberek törtek életemre, akik nem törődnek Istennel. De Isten megsegít engem, az Úr megtartja életemet. Sok-sok évvel ezelőtt egy férfi teherautójával egy nagyon szűk úton hajtott. És a út jobb oldalán nagy szikla volt, ami több mint 500 láb mélyen esett alá az alatta lévő szurdokba. És ez a férfi óvatosan vezette ezt a teherautót, azonban egyszer elvesztette az uralmát a teherautó felett, és átszakítva a korlátokat, alázuhant a mélybe. A teherautó pedig a szurdok mélyébe csapódva felrobbant. Ez az ember, aki vezette ezt a teherautót, még ki tudott ugrani belőle a zuhanás közben, és el tudott kapni egy bokrot. Ott lógott, és egy-két percig próbálta magát feltornázni, himbálózott, hogy hát, ha sikerül, de nem tudott feljebb jutni. Ekkor kétségbe esetten kiáltott, hogy van itt valaki? Az néhány másodperc múlva az Úr dörgő hangja hangzott, és azt mondta: itt vagyok, mit kívánsz? Az ember arra azt mondta, hogy könyörgök, ments meg, mert már nem bírom sokáig. Az Úr azt mondta, rendben van, megmentelek, de ahhoz előbb el kell engedned azt a bokrot. Meg kell bíznod bennem. Te csak engedd el azt a bokrot, az én kezeim ott lesznek alattad. És ez az ember lenézett a mélységbe, látva a lángokban álló teherautót, és felkiáltott, hogy nincs itt valaki más, aki tudna segíteni? Talán mi is megmosoljuk ezt a történetet, hiszen olyan abszurdnak tűnik ez. Az embert maga az Isten szólította meg, és ő maga kérte azt, hogy bízzon benne. És mi történt? A férfi nem bízott teljesen Istenben. Az ember szabadításért könyörgött, az Úr pedig eltervezte, hogy hogyan szabadítsa meg ezt az embert, de ez az ember más módon szeretett volna megszabadulni. Milyen abszurdnak tűnik ez a történet, hogy ott lógva még azon gondolkodik, hogy milyen megoldások vannak arra, hogy hogyan szabaduljon meg. Milyen abszurd ez, de kicsit gondoljunk bele, hogy nem hasonlítunk mi erre az emberre. Előfordult már velünk, hogy könyörögtünk egy válságos helyzetünkben a szabadításért. Ebben a helyzetben rá tudtuk-e bízni magunkat teljesen Istenre? És ki tudtuk mondani azt, hogy Istenem, könyörgünk, szabadíts meg. Szabadíts meg úgy, ahogy azt te szeretnéd. Én rád bízom magamat. Vagy inkább mi is más megoldást kerestünk, és csak annyit mondtunk, hogy nincs valamilyen más megoldás. Bűnös természetünkből fakadóan hajlamosak vagyunk arra, hogy inkább ezt az utóbbi megoldást válasszuk. Azt hiszük, hogy tudjuk, mire van szükségünk egy-egy válságos pillanatban, de Istennek gyakran más elképzelései vannak. Sok éves kitartó ima meghallgatás után Isten esetleg úgy dönt, hogy mégsem adja meg kérésünket, melyet rendkívül fontosnak tartunk. Sok esetben ez számunkra érthetetlennek tűnik, hiszen mi találunk egy remek megoldást arra, hogy hogyan szabaduljunk meg. Emberileg még logikusnak is tűnik ez a megoldás. Mégis az Isten nem teszi ezt meg. De miért? Miért van ez? Hát még emberileg logikusnak is tűnik ez a megoldás. A Biblia figyelmeztet bennünket, hogy abban Isten ezt mondja. Bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim. Így szól az Úr. Felolvasott textusunkat Dávid király írta, hogy a lekcióból hallhattuk, épp Saul elől menekült az Zif pusztába. Talán azt gondolhatta, hogy végre itt a pusztában lesz egy kis nyugalmam, talán itt már nem fog üldözni Saul. Azonban hallhattuk a lekcióból, hogy mi történt. Az ifjek elmentek, hogy jelentsék Saulnak, hogy Dávid ott tartózkodik. Nem tudjuk azt, hogy miért mentek oda ezek az ifjek. Lehet, hogy azért, mert féltek attól, hogyha Saul megtudja, hogy Dávid ott tartózkodik, akkor majd megtámadja az if pusztáját. Vagy lehet, hogy Saulban egy szövetségest láttak. Ezt azért is tarthatjuk valószínűnek, mert épp ugye Saul az, aki az ifjeket Jahve áldottainak nevezi, de ezzel Saul ezt ki kell jelentenünk, hogy Isten káromlást követ el, mert egy emberi aljas cselekedetet dicsőít magasztal magasra. Minden esetre nem tudjuk, hogy miért árulták el az ifjek Dávidot. Ahogyan sokszor a mi életünkben sem tudjuk azt, hogy bizonyos emberek miért bánnak gonoszul velünk. Mi semmi rosszat nem tettünk velük, sőt, lehet, hogy még segítettünk is rajtuk. És mégis gonoszul bántak velünk. De miért van ez? Mit tud ilyenkor tenni az ember, amikor ilyen történik? Istenhez imádkozik. Ahogy ugye Dávid is tette. Mert ugye emberileg nem értjük ezt, hogy miért tették ezt velünk ezek az emberek? Hiszen a mai világban sajnos láthatjuk azt, hogy sok embernek az a célja, hogy előre törjön. És nem érdekli az, hogyha másokon emiatt átgázol. Nem érdekli az, hogy ezzel másokat megbánt. A Szentírás azt mondja az ilyen emberekről, hogy ezek az emberek már elvették jutalmukat. Mi azonban romolhatatlan jutalom után vágyunk. Mit kell tennünk tehát akkor ebben a helyzetben, ahogy az imént is mondtam, ahogy Dávid is tette, imádkoznunk kell Istenhez. Dávid ezt mondta: Istenem, hallgass meg imádságomat, figyelj beszédemre, mert idegenek támadtak rám, erőszakos emberek törtek életemre, akik nem törődnek az Istennel. Lekciónkból hallhattuk, hogy Jónátán elment Dávidhoz azért, hogy erősítse Dávidban az Istenbe vetett bizalmát. Miért? Dávidnak elfogyatkozott volna a hite? Miért volt erre szüksége? Isten gazdálkodása az idővel és az energiával nagyon különbözik a miénktől. Mert ugye mi hogyan élünk? Életünknek minden egyes másodpercét igyekszünk arra fordítani, hogy az nekünk valamilyen nyereséget hozzon. Az Úr azonban néha megengedi, hogy éveink kárba vesszenek. De ez csak nekünk tűnik úgy, hogy ez kárba veszett idő. Mert lehet, hogy egy betegség úgy ledönt a lábamról, hogy nem tudok kikelni az ágyból egy hónapig. Nem tudom a dolgomat folytatni egy hónapig. Számomra ez kárba veszett időnek tűnik. De ez idő alatt, ez alatt az egy hónap alatt mennyi időm lesz arra, hogy az Istennel foglalkozzam, imádkozzam hozzá, beszélgessek vele. Vagy mennyi időm lesz arra, hogy a kórházban bizonyságot tegyek az én hitemről másoknak. És arról nem is beszélve, hogyha felépülök Isten kegyelméből, akkor még másoknak másokat vigasztalhatok is, akik betegségben vannak, hogy az Isten képes arra, hogy bennünket megszabadítson. És ez nem kárba veszett idő. Nehéz például megérteni azt is, hogy Isten miért hagyta Dávidot a pusztában 14 éven át, hogy meneküljön Saul elől, és az életét mentse. Hát, emberi szemmel úgy tűnik, hogy ez az idő Dávid fiatal éveinek mérhetetlenül nagy pazarlása. Hiszen ez idő alatt akár Isten elindíthatott volna számára egy tanfolyamot, amelyben megtaníthatta volna neki, hogy hogyan legyen jó király. Vagy segíthetett volna neki abban, hogy nagy vállalkozásba kezdjen. És mégis nem ez történt, hanem azt olvashatjuk, hogy Dávid menekült a pusztában. Pedig emberi szemmel bármi jobbnak tűnt annál, mint hogy a tábortűz mellett ücsörögve hőstörténeteket halljon, és attól rettegjen, hogy Saul és az ő haramjái mikor fognak rátámadni. Biztosan kétségbe esetten gondolt arra, hogy vajon hazatérek én még élve. Isten időzítésében más, mint az ember. Ő eltervezte, hogy Dávidot ott tartsa. Az ő terveiben nem szerepel a sürgős ügyek zsarnoksága, amik ugye bennünket sokszor megkötnek. Az általa elrendelt menetrend szerint cselekszik, ezek szerint akkor mindent háttérbe kell szorítanunk, és minden bizalmunkat egy olyan Istenbe kell vetnünk, akinek még az időzítése, akinek még a gazdálkodása az idővel más, mint a miénk. Igen. De miért? Mert az Isten nem zsarnok uralkodó. Ő tudja, hogy az épülésemre mi szolgál. Mi azonban sokszor csak azt hisszük, hogy tudjuk, mi szolgál a mi épülésünkre. Sokszor olyanok vagyunk, mint a kisgyermekek. Hát gondoljunk bele, hogy gyermekkorunkban, hogyha tehettük volna, hát egy nappal látéve édességet ettünk volna, és nem törődtünk volna kötelességeinkkel. Ez azonban az épülésünkre szolgált volna. Milyen jó, hogy voltak szüleink, akik neveltek bennünket, akik megtanították nekünk azt, hogy hogyan kell helyesen élnünk. Ezt teszi velünk az Isten is. Nevel bennünket. A Biblia sokszor Istent egy földi apához hasonlítja. Az Úr nem csak gondol minden egyes emberre, hanem sokszor úgy mutatja be magát, mint egy földi atya. A Lukács 11.13-ban azt olvashatjuk, hogy ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni a ti gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad szent lelket a ti uratok azoknak, akik kérik tőle. A Zsoltárok 103.13-ban pedig azt olvassuk, hogy amilyen irgalmas az atya az ő fiához, olyan irgalmas vagyok én is az Isten félőkhöz. Másrészt viszont az Ézsaiás 63.13 az anyához hasonlítja az Istent. Azt mondja, ahogyan az anya vigasztalja fiát, én is úgy vigasztallak titeket. Akinek gyermeke van, az tudja, hogy milyen nagyon tudja szeretni gyermekét. A Biblia azt mondja, hogy Isten még ennél is jobban szeret bennünket. Egy ember egy alkalommal autóbalesetet szenvedett, és nagyon megsérült. Az egyik lábában a csontok annyira összetörtek, hogy a röntgen már ki sem mutatta. És egy nagyon fájdalmas és hosszadalmas beavatkozással meg lehetett menteni az ő lábát. Ezt úgy tudták megoldani, hogy a csontnak a két végét elkezdték nyújtani, húzni egymás felé, hogyha majd a két csont találkozik, egymásba érve összefornak. Ez egy rendkívül hosszú és fájdalmas beavatkozás. És éppen ezért ennek az embernek ez az ember rendkívül sokat szenvedett. Sokszor a fájdalom miatt már kiabált. És ennek az embernek az édesapja egy katona ember volt. És ez az embernek mindig volt neki tartása, és a érzelmeit nem igazán mutatta a külvilág felé. És ez az ember, amikor látta az ő gyermekét, hogy szenved, hogy kiabál a fájdalmak között, oda ment hozzá, és azt mondta neki, hogy fiam, ha tehetném, mindenem, amim van, odaadnám, hogy helyet cserélhessek veled. És mi, akik gonosz létünkre ennyire tudjuk szeretni gyermekeinket, mennyivel inkább szeret bennünket az Isten. Egy másik édesapa azt írta, hogy minden nap imádkozom gyermekeimért, és mindig szüntelenül jelen vannak a gondolataimban. Ha fájdalmaik vannak, osztozom velük azokban. A fiam még kisgyermek volt, amikor egy olyan eset történt, ami jól szemlélteti a mennyei atya mély szeretetét. A fiam 3 éves korában egy borzalmas fertőzést kapott el, ami sok álmatlan éjszakát okozott neki és nekünk is. A feleségemmel ápoltuk őt, és amint tudtuk, elvittük őt egy fülorgégészhez, és a orvos idősebb ember lévén neki már nem sok türelme volt a kapálózó gyermekekhez, és elmondta neki, hogy mivel a gyermek dobhártyájára hegek tapadtak, azokat el kell távolítani. Ez egy fájdalmas beavatkozás, és ezért megkért engem, hogy fogjam le a gyermekemet. És én megfogtam a gyermekemet, és rátettem őt a műtőasztalra, de ahogy rátettem, éreztem, hogy mennyire remeg. Fél. Majd a magam 90 kilós és 185 centis méretével ránehezettem a gyermekemre, és amikor elkezdődött a beavatkozás, az orvos egy csipesszel belenyúlt a gyermek fülébe, és a gyermekben úrrá lett a nagy fájdalom, kiabált, kapálózott, én pedig szorítottam le. Azt hiszem, szülői pályafutásom alatt ez volt életem legnehezebb pillanata. És azért is volt nehéz ez a pillanat, mert miközben a gyermekemet éppen gyógyították, aközben a gyermek éppen farkas szemet nézett velem a rendelő falán lévő tükrön keresztül. És bár nem szólt semmit a tekintetéről, mégis leolvastam, hogy azt mondja, apa, miért teszed ezt velem? Én azt hittem, hogy szeretsz, és mégis ezt teszed velem, könyörgök. Ne hagyj engem szenvedni. Olvastam le a tekintetéről. A fiamnak abban a helyzetben nem lehetett megmagyarázni azt, hogy szenvedésére a saját érdekében lehet, van szükség. Nem lehetett ezt neki megmagyarázni, de hiába is próbáltam volna, mert az ő szemében árulónak tűntem. Mi minek látjuk Istent a megpróbáltatásainkban? Olyan személynek, aki nem törődik velünk, és aki hagyja, hogy szenvedjünk, vagy szerető atyánknak látjuk őt akkor is. Mennyire fájhat neki, amikor értetlenül megkérdezzük tőle, hogy hogyan tehettél ilyet velem, Uram? Miért éppen én? Azt hittem, bízhatok benned. Sajnos sokan azt gondolják, hogy az Isten, aki tökéletes, akinek nincsenek nehézségei, akinek nincs hibája, sokszor nem is tudja átérezni azt az érzést, amit mi emberek érzünk fájdalmainkban. Ezt nem tudhatjuk biztosan, viszont azt tudhatjuk, hogy Jézus még itt tartózkodott, rengeteg földi, emberi érzést élt át, és mindezek után azt mondta Fülöpnek, aki engem lát, látja az atyát. Ne felejtsük el, hogy Jézus, amikor látta Máriát, hogy sír azért, mert Lázár meghalt, megrendült az ő lelkében. Ne felejtsük el, hogy amikor Jeruzsálemre tekintett Jézus, sírt. Jézus ezt mondta, én és az Atya egy vagyunk. Ha Jézus sírt egy emberért, ha Jézus megrendült és háborgott az ő lelkében egy emberért, akkor az Isten is képes erre. Neki is fáj, amikor egy nehéz teher alatt roskadozunk, de ő látja terheim cipelésének a végét. Ő azért küldte el az ő egyszülött fiát, hogy a szenvedéseknek egyszer vége legyen. Ő osztozik a fájdalmunkban, amikor azokban a kimondhatatlan pillanatokban, amikor a bánat úgy tör ránk, mint a tenger habja. Hiszem, hogy együtt érez velünk. Ígéjével, megtartó szeretetével, csodáival pedig biztosít bennünket, hogy közel a szabadítás. Van szabadítás. Dávid is a 14 éven át tartó bujdosás és menekülés közben tudta, hogy az Isten őt meg fogja szabadítani, és ezért mondta, de az Isten megsegít engem, az Úr megtartja életemet. Ebben az ígéretben pedig te is bízhatsz, mert az Isten ígéretei be fognak teljesedni a te életedben is. Amen. Feleljünk Isten igéjének hirdetésére imádsággal. Kegyelmes Istenünk, köszönjük neked, hogy bennünket is megsegítesz, és a mi szabadításunkról is gondoskodsz. Kérünk, bocsásd meg nekünk, hogy kételkedünk olykor-olykor a te szabadításodban. Urunk, sokszor a nehézségek, a fájdalmak, a veszteségek bennünket is elbizonytalanítanak. Köszönjük neked, hogy te nagyobb vagy a nehézségeinknél, és le tudod azokat győzni a mi életünkben is. Kérünk téged, segíts meg bennünket, hogy a csüggedés óráiban is bízzunk abban, hogy te elhozod nekünk is a szabadításodat. Segíts, hogy a megpróbáltatások alatt bizonyságtévők tudjunk lenni. Ne arról tegyünk bizonyságot, hogy én még ezt is elbírom viselni, hanem arról, hogy az én Istenem még ebben a helyzetben is megtart. Urunk, mi is csak azt tudjuk mondani, hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemen. Urunk, mi hiszünk benned. Kérünk, légy segítségül, hogy bízzunk a te szabadításodnak az ígéretében. Imádkozunk beteg testvéreinkért is, hogy mutasd meg nekik, hogy te vagy a testünknek is és a lelkünknek is az ura és doktora. Imádkozunk a gyászoló testvéreinkért is, akik szívében fájdalom van szerettük elvesztése miatt. Te látod, Urunk, hogy milyen nagy szüksége van egy gyászoló szívnek a te vigasztalásodra. Te azt ígérted, mint egy anya fiát, úgy vigasztalsz bennünket. Kérünk téged, hogy a gyász idején is te nyújts vigasztalást ott, ahol az emberi szó kevés. És Urunk, egyúttal imádkozunk a héten autóbalesetet szenvedett, busz szerencsétlenségedet szenvedett magyar testvéreinkért is. Urunk, te látod, hogy ilyenkor sok szívben rengeteg kérdőjel rajzolódik ki. Segítsd ezeket az embereket, Urunk, akik elvesztettek egy-egy hozzátartozójukat ezekben a balesetekben. Könyörgünk, Urunk, a családokért, akik hazavárták szerettüket, és már nem érkezik haza többet. Urunk, de kérünk téged, hogy te viszont érkezz el hozzájuk. Te mutasd meg nekik a sötétségben lévő világosságot. Te mutasd meg azt, hogy neked a halál felett is van hatalmad. Köszönjük, hogy a te áldozatoddal elvégeztetted, a te áldozatoddal elvégeztetett a mi szabadulásunk. Amen. Mi pedig imádkozunk hozzád úgy, ahogy azt te tanítottad nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most pedig a gyülekezet vegye az áldást. Vegyetek példát, testvéreim, a szenvedésben és a türelemben a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak. Íme boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudtak a szenvedésekben. Jób álhatatosságáról hallottatok, és láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr. Mert igen irgalmas és könyörületes az Úr. Amen. A gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg a hirdetéseket.